Puhutaan.
Mitä sä pyrimme molariin usein? Älä luokka. Mä sä syön tänne, mikä tosi hiikis siellä.
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntök mindenkit. Örömömre szolgál, hogy egészen fiatalok is vannak itt. Kötelező itt lenni, vagy önként vállalni. Mert ha kötelező, akkor egészen más a helyzet. Mai témánk közkívánatra állítólag János legalábbis nekem azt mondta, hogy a kecskemétiek közkívánatra választották a gyermekrajzok üzenetét, ami az eredendő világkép. Két alkalommal beszélek róla, de ha lenne türelme a társaságnak, akkor akár 10 évig is tudnám mondani a magamért a gyerekrajzok kapcsán. Ennek roppant egyszerű oka van, ugyanis minden kisgyerekkel Isten újra teremti a világot. A világ minden táján belső késztetésre rajzolnak a gyerekek. Nem kell, hogy lássa a mintát, hogy mondjuk apa vagy anya rajzol otthon. És a világ minden táján, és ez nagyon fontos dolog, szülessen a gyerek törzsi közösségbe, vagy szupercivilizációba, mondjuk New Yorkban, ugyanazokat a formákat firkálja a gyerek. És ezek a firkák, a kezdeti firkaformák is nagyon beszédesek. A kisgyermek, ha mi felnőttek nem késztetjük másra, csak akkor rajzol, amikor neki erre indítatása van, fölöslegesen egyetlen vonalat nem húz. Minden gyerek rajz a kisgyermek lelkének a térképe. Egyébként a felnőtt korában még megmarad az embernek a rajzi késztetése, felnőtt korban is minden rajz a rajzoló felnőttnek a lelke térképe. A legfontosabb dolog a beszéd, a tánc, az ének mellett a rajz. A ének, a tánc és a rajz, ez a három, a beszéd a sok mindenre alkalmas, a léleknek a rendezője. Nagyon szomorú dolog az, hogy az iskolákban, ha szűkíteni kell az órakeretet, akkor az énekből vesznek el, nem szó arról, hogy táncot meg nem is tanítanak a iskoláinkban, vagy a rajzból vesznek el időt. A mai gyerek az lelkébe szűkül, hihetetlen rossz körülmények között kell, hogy éljenek, hála Isten azért ilyen rossz körülmények között is igen sok egészséges fiatal lány és fiatal legény van ebben a országban. Három alapvető firkaformája van a gyereknek, és mint ahogy említettem, belső készítése teszi ezt a firkaformát. Az egyik az, amikor szárkát firkál. És meg lehet figyelni, hogy amikor ezt a firkát teszi, akkor lendületbe jön, na nem úgy, mint Gyurcsány Ferenc, másképp jön lendületbe, és előfordul nem is egyszer, hogy firkálás közben az eszközzel, amivel firkál, föltépi a papírt, sőt, még az is előfordul, hogy összetépi a papírt. Annyira indületbe, lendületbe jön. Nos, a gyerek eredendő gondolkodással van itt közöttünk, a felnőtt világban, az eredendő gondolkodás pedig rokonító gondolkodás, ami azt jelenti, ha elkezd firkálni, akkor eszébe jut neki valami. És ami erről a firkaformáról eszébe jut, az a nap. Méghozzá a napnak a erőfénye. Nem egyszer megfigyelhetjük, hogy amikor teszi a szárka firkákat, egészen kisgyerek még, 2 éves vagy 2 éves alig múlva, egyszer csak olyan tesz, hogy ide rajzol egy napot. De az is előfordul, hogy még egy napot ide rajzol, sőt az is előfordul, kérdezik tőlem, hogy nem baj ez, hogy 5, 6, 7, 8 nap is van egy rajzon. Egyáltalán nem baj. A napnak a verőfényével rokonítható ugyanis ez a firkaforma. azzal a napfénnyel, ami augusztusban szakad ránk, amelyik tövét szakítja a növényeknek. Ez a napnak az indulatos időszaka, ez a király, hava a király hónapja, kemény, kíméletlen, növények tövét szakító napsugárzás van. A gyerek használja is ezeket a firkaformákat később. Ha valamit el akar tüntetni, akkor ezzel a firkaformával tünteti el. Sopronban egyik alkalommal a óvónéni nagy rajzlapokat, ekkora nagy rajzlapokat helyeztek el a falakon, mert a gyerek nagyon szeret a falra rajzolni, nem csak a felnőttebb gyerekek ezekkel a grafitisszel, minden gyerek szeret a falra rajzolni, és minden gyerek szeret, ha a földön talál egy nagy papírt, arra rajzolni. Ennek roppant egyszerű oka van, ha a gyereket leültetjük a asztal mellé, és úgy kell neki rajzolni, akkor a szerencsétlen a könnyökét le kell, hogy tegye, és görcsös a rajza. Ezért húzza a papírt állandóan az asztal szélére, sőt igen sok esetben föláll, és úgy rajzol, ha óvónéni nem szól rá, hogy legalább addig maradj nyugodtan, még befejezed ezt a rajzot, akkor ő szívesen rajzol állva. Szóval abban a rohodában, a Sopronban voltam, óvónéni tudják azt, hogy fontos dolog, hogy a gyerek tisztán, szabadon használhatja a karját, használhassa a karját, amikor rajzol. Ott nem is félszer, és nem is színes szeruzával, nem is zsírkétával rajzoltak, hanem festettek. Festettek, és egy-egy nagy rajzok mellett majdnem minden esetben két-három gyerek volt, és volt egy olyan rajzok, ahol csak egy gyerek volt. Ő nem engedett senkit oda maga környezetébe. Igen, sok dolgot megtudunk a gyerek tulajdonságáról, a nagy rajzlapokon, mondom, akár a földön rajzolnak, akár a falon rajzolnak. Megtudjuk azt is egyébként, hogy szeret-e másokkal barátkozni, vagy magának való gyerek. Ő nem tűr senki. Van olyan gyerek, amikor rajzol mondjuk a földön, és meg akarja nézni az óvónéni, vagy mondjuk Jóska bácsi, nem engedi. Így rátekszik a rajzára, és nem engedi. Másik gyerek meg kitárja a karját, hogy tessék, nézd meg rajzolj te is oda mellé. Hihetetlen árulkodó a rajzbeli viselkedése a gyereknek. És ebben az esetben, amikor rajzoltak, az egyik rajzlapnál egyetlen egy kisgyerek volt, nem is rajzoltak, hanem festettek, és a legvastagabb ecsetet választotta ki magának, és azzal a vastag ecsettel ezt csinálta. A legmocskosabb ecsetes tálba tette bele a ecsetet. Ez 5,5 éves, 6 év körüli fiúgyerek volt. A másik rajzlapnál hárman tették az alkotást, és nem vesztek össze. Várat rajzoltak, a fiúgyerek nagyon szereti rajzolni a várat. Nem csak a fiú, hanem a lány is szereti rajzolni a várat. A fiú és a lány várrajz között annyi a különbség, hogy a fiú várakon harcosok vannak és zászló. A zászló a fiú gyereknek a lelke kedve, annak ott kell lenni a váron. Ha nem rajzolja oda a zászlót a várra, akkor valami nagyon van, és itt kell lenni a harcosnak is. Természetesen teljes harci pompával, vagy íjjal, vagy karddal, ott áll büszkén a várfokán. Aztán másik gyerek, aztán egy hosszikás fát rajzol, festett erre az oldalra, és ennek a fának az oldalán itt voltak ezek a létrafokok, mert a fiúgyereknek létrázó kedve van. Az égigérő lajtorját kell, hogy járja, és hova lajtorjázik föl? Hát a teremtő földi környezetünk teremtő nagyhatalmához, ez pedig nem más, mint a nap. A nap, amelyik minden esetben a felnőtt nem szól rá a gyerekre, minden esetben személy. Személy a fiúgyerek számára, és általában apát idézi meg. Aztán egy harmadik gyerek ide felhőt rajzol, és ahogy a napnak szeme és szája adatik, a felhőnek is szépen szemét rajzol, és száját rajzolt. A nap apát idézi meg. Apa általában szigorú, apa általában szárkas, apa általában szúrós, apa általában verőfény, anya pedig a enyhítő eső. Mert az esőből igen sok esetben, illetve a felhőből igen sok esetben nagy cseppekbe hullad eső, és a virágban, amire ráhullik az eső, akkor az kitárja magát az esőnek. A gyerek mindig a lelke térképét rajzolja, a gyerek nem másolja a környezetét, hanem azt rajzolja, ami benne apa, ami benne anya, ami az ő közérzete. Amikor ez a kisfiú, aki ezt az összetett rajzot valósította, a ronda vastag ecsettel és a piszkos ecsetes tárgó, meglátta azt, hogy a szomszéd rajzlapon egy nagyon szép nap kerekedik, akkor fogta azt a ronda ecsetet és lemászolta. Oda mentem ehhez a kisfiúhoz, és megkérdeztem tőle, hogy apa, ma reggel megvert téged? Mert ebből egyértelműen következett, hogy nem jó, ha apa eszébe jut neki, mert a ma eszébe juttatja apát. Elvarázsolta ezért. A kisfiú mondta, és pityerget rögtön, hogy nem csak ma vert meg, hanem megver minden napon, és nem csak engem ver meg, hanem veri a testvéremet is, és veri anyát is. Tehát ezt a firkaformát is, ami a felnőtt nem becsül semmire, a gyerek rendeltetés szerint használja. Ha valamit lerajzol, az a valami eszébe juttat neki személy vagy cselekvés, olyan szemét vagy olyan cselekvést, amely rossz a számára, akkor ezzel a firkaformával eltünteti. Minden firkaformának ilyen szerepe van. A ma ide tartozik ehhez, ide tartozik a férfi. Mint ahogy említettem, általában apát idézi meg a nap, és ide tartozik a száraz. Ehhez a firkaformához. De nem lenne teljes a világ, fél oldalas lenne, ha csak ezt a firkaformát használná a gyerek. Aztán másfajta firkaformát is, még kettő, mert összesen három alaptirkát ismer, és nincs több, ki se lehet találni több alaptirkát. A másik firkaforma, ami kiegészítője ennek a szárkásságnak, az, amikor fészke tirkál a gyerek. Csigaformát valósít vele. Ha azt mondtam, hogy ebben az esetben indulatban jön, hatalmas nagy lendület, indulat munkál benne, akkor a fészek firkánál ölelővé, kedvessé válik a rajzoló kislányka, vagy a rajzoló kisfiú. És nekem az a véleményem, mivel minden rajzi formával varázsol a gyerek, hogy ilyenkor az anya mélybe eltöltött boldog időt varázsolja vissza, azt a osztatlan szeretetet, aminek a birtokán van minden gyerek magzatként anya méhébe. Tehát ez a kedvesség, ez az ölelés, ez a teljes szeretet, ami a fészekkel varázslódik. Ha az előbbihez égitestet rendeltünk, akkor ehhez is lehet égitestet rendelni, ez pedig a hold. A hold minden nedvességnek a intézője, urasszonya ott fönt a mennybéli mezőn. A gyermek magzati állapotban, amikor nő a hold, akkor szaporán fejlődik. Amikor fogy a hold, akkor visszafogja a fejlődését. A régiek tudták azt, hogy ha eljött az ideje annak, hogy a magzatnak világra kell születnie, és tele van a hold, akkor szaporán törekszik kifele. A hold az égi bába, segített világra születni a gyereket. Ha fogyott a hold, akkor akár még két hetet bent töltött a gyerek a anyamébe. Ma kétségbe vannak esve a anyák, asszonyok, ha nem jön a gyerek időre, nem kell kétségbe esni, csak meg kell nézni azt, hogy a hold éppen milyen állapotban van. Akkor úgy gondolja a gyerek, hogy nekem még jó ott bent a anyamébe magzatnak lenni, még nem akarok közétek születni. A hold az intézője, a hold a szabályzója az életnek. A nap a teremtő nagyhatalom földi környezetünkbe, a hold pedig a szabályzója a teremtett életnek, minden teremtett létezőnek, beleértve a növényeket is, az állatokat is, és a hold az nőtermészetű. Nőtermészetű. Mi a napról magyarok azt tartjuk, hogy alkalmas arra, hogy megidézze a közénk született Istent, hiszen férfi természetű. Mit látol a fényes napon, mondják a Szeged környéki öregek, ahonnan a fényes Jézus, erre a kérdése ez a válasz, adjon Isten neked is jó napot. Azt tartják a Szeged környékiek, hogy Jézus, a közénk született Isten napban lakik, és onnan irányítja a világot. A székelyek és a csángók Erdélyben a holdat babbának nevezik, így, ahogy mondom, két vével, és a holdnak az urasszonyát, a napba öltözöttet, az örök Isten szülő asszonyt, az örökanyaságot pedig Babba Máriának nevezik. Ahogy a nap megidézi a férfit, megidézi Isten férfi természetét, a hold megidézi az asszony, megidézi Isten asszony természetét, az Isten szülő asszony. Ezt tudni kell, és ehhez a firka formához az Isten szülő asszony, az örök anyaság, az örök nőség tartozik. Az én pankaszi paraszt öreganyám szokta mondani, hogy a teremtő az férfiként szigorú. Bevasal mindent. Szigorúan és kemény. Férfiként teremtette a világot, de anyaként szeret bennünket. Jusson eszünkbe ez a régi-régi bölcsesség. Valóban így van. Isten egy ugyan, de kétféleképpen munkálkodik a világban. Az ő teremtő, szigorú hatalma, férfi természetű, az ő ölelő, szerető tulajdonsága pedig asszony természetű, női természetű. És a gyerek, amikor ezt a két egymás kiegészítő alapfirka formát teszi, akkor Isten kettős tulajdonságát erősíti meg önmagában. Ezzel a két firka formával már elindul felfedezni a világot. Nagy kalandra indul, és a maga módján indul el felfedezni a világot. Ezért mondom itt az elején már, hogy a gyereknek a rajzolásában ne tessék vele szólni. 7 éves korig a kisgyereknek rajzi feladatot adni vétek, bűnözés. A gyereknek egészen más a gondolkodása, mint nekünk felnőtteknek, majd látni fogjuk, hogy hogyan más a gondolkodása, és a gyerek az a saját maga világába akarja valósítani a rajzot. A holdhoz oda tartozik a nő, mint ahogy az előbb a férfit rendeltük, és oda tartozik a nedves. A férfi rendeltük a firka forma mellé. Az európai ember, minden európai, aki elveszítette nyelvét, ős nyelvét, egyetlen egy nép él itt európai környezetben, amelyik nem veszítette el az ős nyelvét, az Istentől kapott csodát, ez a magyar. Nincs rajtunk kívül még egy nép, legyen az germán, legyen az angolszász, legyen az latin, legyen az cseh, lengyel, vagy orosz, szláv, egyetlen nép nem él rajtunk kívül, akinek saját nyelve lenne. Ezek a nyelvek kitalált nyelvek, ezek a nyelvek különböző nyelvekből vannak összemontázsolva, és elveszítették ennek következtében a szóbokros jellegüket, a szóbokros szerkezetüket. A szóbokorról, amelyre szóba kerül, egyetlen egy példát hadd hozok, éppen a szálka firkával kapcsolatban, mert ide tartozik az ez, ehhez. A magyar rovásírásban ugyanis az esznek a jele, az esz hangnak a jele, az egy ilyen vonás. Ugye ez az esz. Sz. Amikor én ezt a vonást teszem, akkor megidézem a hangot. Ha én a latin betűt használom a hangnak a jelölésére, akkor nem mondhatom azt, hogy a forma, a betűforma és a hang az egybeesik, hogy egyik föltételezi a másikat. A mi rovásírásunknál a hangok föltételezték mindig a másikat. Föltételezték a formát. Sz. Ez egy sziszegő hang. És az esz hangnak a szóbokra, egyik szóbokvárból szóbok csak hallatlan, az SR szóbokból, ha R-t teszek ide, akkor ez a szer gyökszavunk. A szer gyökszavunk pedig azt jelenti, hogy rende. Isten rendje a világban szer. Amikor Árpád magyarjai pont visszafoglalni idejöttek a Kárpát-hazába rendet tenni, igen, rendet tenni jöttek, hiszen a magyarok laktak itt akkor, mikor ők ideérkeznek, akkor hol gyűltek először össze? Puszta szeren, ma ópuszta szernek nevezzük. Régen ennek a helynek a neve szer volt, szó szerint szert tartottak, rendet tettek, elosztották az országot a különböző törzsek között. Tehát újra teremtették azt a rendet, amit a frankok itt tönkre fötöltek ebben az országban, amikor avarok éltek magyarként itt a Kárpát-hazában. Régen szeres településen laktunk. Szeres településen. A szeres településen egyetlen egy nemzetség telepedett le, egy nagy nemzetség, és a szeres településen, erről más alkalommal szóltam már, úgy voltak a telkek kijelölve, hogy a telkek belső telkek, ahol házak épültek, hogy a telkek egymástól nem voltak elkerítve, ugye mindenki emlékszik egy másik alkalommal, erről bőven szóltam, a telek kellős közepére építette mindenki a házát, megfelelő helyre, Isten őriz, hogy olyan helyre épült volna egyetlen egy ház is, a telken belül, ahol a macska szívesen hever, ha szaporodott a család, akkor új házat is építettek, az új házaspárnak, ami a legtermészetesebb dolog, és az összes ház kivétel nélkül olyan szeres településen, amelyen nem volt utca, voltak gyalogösvények, amik egyik helyről átvezettek a másikba, voltak kocsi utak, kocsi csapák, de utca nem volt. Ahol az ember szabadon választhatta meg, hogy egy olyan másfél-két-három holdas belső telke hova építi a házát, természetesen, hogy keletelte a házát. Igen, keletelte a házát. Minden ház kelet-nyugati fekvésű volt, és a ma egész nap áldását adta egy ilyen háza. Reggel már bekasintott a első szobába, a legnagyobb felületet délelőtt, délbe és ura délután melegítette, és amikor leszentült, még elköszönt a nyugati ablakoktól. Ennél tökéletesebb elhelyezése a háznak nem lehet. Ezt nem az ember találta ki, a Teremtő Isten törvényét képviselő nap jelölte ki ezt a fajta rendet, tehát a szeres település, a szer, Isten nap által közvetített rendje volt. Ez a szer. Különben valaki ezek után se hiszi el, hogy a szer rendet jelent, azt tegye hozzá a fosztóképző. Az, hogy telen. Szer telen, az mit jelent? Szólt. Az is ebbe a szóbokba tartozik. Szólt. Csodálatos a nyelvünk. Hatalmas kincs, amit nap mint nap teszünk tönkre, főleg a média betyárok. Iszonya módon gyepálják a nyelvet, már nem is magyarul beszélnek, még akkor sem, ha magyar szavakat használnak, mert a szórend, amivel kifejezik magukat, már nem magyar, már régen nem magyar. Sajnos az egyetemeken, a főiskolákon, ahol tanárainkat képzik ki, ott is úgy okítják a magyar nyelvet, mint ha idegen, indo-európai nyelv lenne. Egyetlen egy szótárkészítő kettős élt ebben a hazában, Cutor és Fogarasi, aki a magyar nyelv belső szerkezetét szóbokrosnak jelöli meg. Ezek után megyünk tovább ezzel az eszerrel, a szerrel. Ebből keletkezik az, hogy szerkesztő. Szerkesztő. A szera gyökszava. A szerkesztőnek ahhoz, hogy szerkesszen, mire van szüksége? Szerszámra, és mi az, amit a szerszámmal megszerkeszt? Az a szerkezet. Szerkesztő, szerszám, szerkezet. Minden ilyen szergyökszóvó keletkező ragozó szónak megvan az ige alakja, megvan a melléknév alakja, és megvan a főnév alakja. Az ige a cselekvés, a főnév az állapot, a melléknév pedig a minősítés. Tessék ezt másik nyelvbe, bármelyik nyelvbe így előhozni. Bármelyik nyelvbe, akármelyik nyelvbe. Csak véletlenszerűen fordul elő. Ráadásul a legfontosabb szavunk ebből a gyökből származik, ez pedig nem más, mint a szeretet. Igen, a szeretet. Ha azt mondtam, a szerre Isten rendje a világban, akkor a szeretetre azt mondom, hogy Isten megtartó kiáradása, fényének megtartó, ölelő kiáradása a szeretet. És ennek a szeretetnek van egy magas foka. Ez a magas fok, ez révületben valósul, ez pedig a szerelem. Ez a szer gyökszóból következő néhány, egy szóbokorba tartozó képzett szó. Érdemes erre odafigyelnünk, ez nyelvünk belső szerkezete, és érdemes odafigyelni arra, hogy ez a szóbokor, ez a teremtő napnak. A szárka firkával rokon, a rovásírás ez hangjával rokon, teremtő napnak a vonzás körébe van, az ő rokonításába vonzható elő. Hónap reggelig tudnám mondani, természetesen, de négy hónap példát ad mondom, hogy az ennek, ugyanis ő az apja, rovásírásunk minden más jelének, az ez, és ő az anyja, az en. Ugyanis rovásírásunk az ön ezekből, az alapformákból valósul a rovásírásnak minden egyes írásjele, apa és anya. Tessék kimondani azt a szót, hogy azt a szót, hangot, hogy sz, sz, éles, szúrós, szálkás, szörös, szöges. Hadd nem mondom tovább, mert ezt tovább lehet ragozni. Tessék azt kiejteni, hogy nazár. Csupa nő, csupa ölelés, csupa melegség. És ez a hajlat is. Ez a hajlat is itt van. Ezekben fészekfirkákban. Tele van hajlattal, tele van nővel, tele van öleléssel. Tele van azzal, ami Isten anya arcából, anya tulajdonságából következik és valósul a világban. Igen, a gyerek ezekkel a firkaformákkal elindul fölfedezni a világot. Erre nem szabad azt mondani, hogy ez csak firka. Nem igaz. A gyereknek minden formája fontos, minden formájában üzen nekünk, minden formájában megerősödik valamely tulajdonságban, ami neki eredendően adott. És van egy harmadik firkaforma, ezt a táblát pedig legalább annyira nem szeretem, mint az amerikai turistákat, ez az ő világunkból való, ócska, semmire való bógli. Ezzel a bóglival árasztanak el bennünket mindenütt, és ezt korszerűnek mondják. Ez egy ócskaság, szemétdombon a hely. Ilyet nem szabadna behozni. Na szóval, a harmadik firka forma, amikor a gyerek pontot firkál. De nem úgy teszi a pont firkálását, mint a felnőttek, nem így kötjenti oda, hanem tessék megfigyelni, egész kicsi gyerekről van szó. Az ember fél, hogy kitörik a ujja perece, mert fúr, még mindig azt a pontot rajzolja. Ennek a pontnak van két testvére. Az egyik testvére az, amikor a kisgyerek forgott firkál. Ideges felnőtt ne nézze ilyenkor a gyereket. Ő azt hiszi, hogy őt akarja bosszantani. Egy teljes élet adódik arra, hogy ezt a kicsi formát befejezze. Nem a nagy kör, ez a kis karika. A kör és a karika között különbség van, más a jelentése a körnek, és más a jelentése a karikának. Neki van egy ikertestvére, amikor benoszatolja. Ez a folt, a karika is a folt. Ez egybe tartozik. Európa odáig megy az ő bölcsességével, hogy ismeri a férfi természetét és a női természetét, ismeri a föntöt és ismeri a lentet, ismeri a nappalt, ismeri az éjszakát, az egymást kiegészítő, egymást vonzó és taszító ellentétpárokat, de a harmadikat nem ismeri. Nem ismeri, ez a harmadik pedig a szűz állapot. Bármilyen furcsán is hangzik, a szűz, illetve a mag állapot. És ezt az állapotot a csillaggal lehet rokonítani. Annak idején, amikor én kisgyerek voltam, már régen volt, minden este, ha csillagos volt az ég, valamelyik szülő, vagy valamelyik öreg szülő megmutatta, nem csak nekem, hanem nekünk kisgyerekeknek, óvodáskorú és iskoláskorú kisgyerekeknek az északi sarkcsillagot. Azért mutatták meg az északi sarkcsillagot, hogy nyugodt álmok legyen. Az északi féltekén, a ránkboruló terembúrán egyetlen egy moccanatlan fényes pont van. Ez az északi sarkcsillag. Minden más csillag, nagyon sok van, és minden más csillagkép, ebből is számos van, körülötte látszik forog. Ha az ember ezt a moccanatlan fényes pontot nézte, mielőtt lefeküdt volna, akkor ennek a nyugalma, moccanatlansága előhívódott a lelkébe. A mi régi hitünk szerint ez a fönti moccanatlan fényesség, ez alkalmas arra, hogy megidézze magát a Teremtő Atyát. A közén született Istent a nap idézi meg, a Teremtő Atyát a sarkcsillag. Hiszen régi teremtés mondáinkból tudjuk azt, hogy aranyatya, aranyos trónusán, ott ül az északi sarkcsillag. Ő az, aki teremtette a világot, aki meghatározta a föntet és a lentet, aki adta az égtájakat, aki adta a mindenek életét, annak rendjét és annak nyugalmát, a biztonságát. Igen, az ember furcsa létező. A világ legfurcsább létezője, éppen annak okán, hogy az embernek lelke van. Lelke van, amelyik a testünkben működő, szabályzó, ami életünknek a tartalma. Az embernek a teste térben és időben behatárol. Van egy meghatározott idő, amiben élhetünk, itt a földi környezetben, és van egy meghatározott magasság és szélesség, amit betölthet a testünk, itt a földi tereken. De a lélek az határtalan. A lélek az végtelen kiterjedésében, és a lélek végtelen életében is. az emberi életnek az adja az izgalmát, hogy a testben is, a test, ami időben és térben behatárolt, a test az edénye, az időben és térben behatárolhatatlan léleknek. Hatalmas feszültség, forrása ez a kettőség, és minden emberi örömnek, minden emberi bánatnak a forrása ez a kettőség, ez a feszültség. Most az északi sarcsillag a bennünk lévő örököt hívta elő. Az örök Istent, akit mi öreg Istennek neveztünk. Tőle kaptuk a lelkünket, a lélek az ő tulajdonságát valósítja minden emberi testben. De jó lenne, ha a mostani gyerekek is nem úgy feküdnének le, hogy apa vagy anya igen szigorúan nézett rá, rájuk lefekvés előtt, ennek okát rendszerint az adja, hogy apa nézte éppen a BL meccset, amikor a gyerek oda ment hozzá, szerette volna valamit mesélni neki, vagy anya nézte valamelyik szappanoperát, és a gyerek akkor zavarta meg ebbe, iszonyú a gyereknek lenni, gyilkos tekintettel lefeküdni, de iszonyú úgy is lefeküdni, hogy valami bóvlit nézett a televízióba, vagy szórakozott még nagyobb bóvlival a világhálón, vagy a számítógép adta játékkal. Iszonyú úgy lefekedni, iszonyú úgy kívül lenni, akaratunkon kívül életünkbe ez az álom élete. És gyönyörű volt úgy lefeküdnünk, hogy megkaptuk a északi sarkcsillag adta, közvetítette teremtői biztonságot. A csillaghoz hozzátartozik a gyermek. Az előző esetben a férfi és a nő volt hozzá kapcsolatuk. Ez a két égi élet a mennybeli nagyhatalomhoz, a csillaghoz a gyermek kapcsolódik hozzá, és a mag. A mag és a szűz. A gyermek elején hitében 7 esztendős koráig Isten tenyerén él. Hogy kell ezt az egyszerű kijelentő mondatot érteni, mert most már ez magyarázatra szorul. Ezt úgy kell érteni, hogy minden kisgyermek 7 esztendős koráig minden lényegi tudást közvetlen Istentől kap. Nem olyan túl régen, ezelőtt 4-5 nappal Tatabányán tartottam előadást, szünetébe odajön hozzám egy kisgyerek, na, 5 éves Viktor, és mondja, hogy a óvónéni engem megszidott. Miért szidott meg téged az óvónéni? Mire Viktor mondja, hogy azért szidott meg engem a óvónéni, mert azt mondtam neki, hogy az egy, az több a kettőnél. Megszidott az óvónéni ezért. Mert az óvónéni csak a számoknak azt a fajta tulajdonságát ismeri, mivel meg lehet számolni a pénzt. Tényleg 1000 forint az kevesebb, mint 2000 forint. A gyerek meg azt mondta, hogy a egy az több a kettőnél. És a gyereknek van igaza. Az egy a minden. Az egy az osztatlan egész. Az egy a teljesség. És egy ember élete akkor válik teljessé, a férfi, hogy felesége van. A magyar nyelv itt is gyönyörűségen mutatja azt a viszonyt, hogy ha minden két nemű saját nemébe megerősödött, ideje érkezett és összeházasodott, akkor egy új, egy magasrendű egységet valósítanak a házasságba. Feleség. A moldvai csángók egy része a férfit is feleségnek mondja. Az egy több a kettőnél. A gyerek nem okoskodik a világ felől, a gyerek lelkében Isten bölcsességet észkel, a gyerek minden tudását minden lényegi tudását közvetlen Istentől kapja, aki ateistának el kell hinnie azt, hogy a gyerek tudása az genetikusan beleszületik. Mondom, genetikusan beleszületik, ez bizonyítható tény. Nem föltételezés, bizonyítható tény. Ezért mondanak furcsákat a gyerekek, és ezért tudnak olyat rajzolni, amit mi felnőttek már régen elfelejtettünk. A gyermek azért is Isten tenyerén él, mert a kisgyermek az időérzék nélkül tölti a napjait, meg az óráit. A kisgyermeknek semmilyen időérzéke nincsen. Ezek a nagyokos felnőttek, akik állandóan beleokoskodnak a kisgyerek életébe, kitalálták azt, hogy csak az a gyerek mehet iskolába, csak az iskola érett, az óvodás gyerekek közül, aki föl tudja sorolni például a hétnek a napjait. Egyszer Miskolcon ott volt a felnőtt bizottság, három nőszemély, terebélyes nőszemély, és egyenként hívták a gyerekeket be, a pedagógiai intézettől jöttek mind a hárman, és minden kisgyereknek meg kellett volna mondani azt, hogy hétfő után mi következik, vagy kedd, vagy szerda, vagy csütörtök után mi következik. Emlékszem rá, az egyik kisgyerek, Kimba volt szegény, segített a három nagysága kilódásában. A három közül az egyik az mondta neki, hogy hétfő, kedd, szerda. Érted? Érted, kisfiam? Hétfő, kedd, szerda. És mi jön szerda után? A gyerek egy kicsit töprenkedett, és mondta, hogy Mici Mackó. Hát mi a franc jöjjön? Fogalma nincs! Miért kínozzuk a gyerekeket? Miért? Miért? A világ minden táján, 7 éves korban cserélődik ki az ember sejtje teljesen. Akkor kapja meg az időérzéket. Ezért mondja a kisgyerek, hogy tegnap után, meg holnap előtt össze-vissza mondja ezeket. Ha az időben mégis valamilyen módon tájékoztatni akarjuk, akkor azt kell neki mondani, hogy hármat kell aludni addig, amíg a születésnapot elérkezik. Azt tudja, hogy hármat kell aludni addig. De hogy az csütörtök, péntek vagy szombat, és melyik miután következik, ez teljesen tártalan számára, hogy nem aceráljuk a gyereket. Nem aceráljuk. Az osztatlan szent idő az a szent révület. Egyetlen kisgyerek nincs sehol a világon, aki úgy áll neki játszani, hogy megnézi az óráját, most sajnos már nem csak órájuk, mert mobiltelefonjuk is van a óvodás gyerekeknek, megnézi az óráját, ránéz, mondja, Jézusom, már csak egy órám van nekem arra, hogy befejezzem ezt a játékot. Ilyen gyerek nincs. Minden játékát és a rajz is játék, nagyon fontos játék, minden játékát úgy kezdik, hogy egy egész élet adatot arra, hogy azt befejezze. Mi az, hogy befejezze? Ezt a fogalmat sem ismeri, hogy befejezze. Nem ismeri. Mikor anya megkérdezi tőle türelmetlenül, kisfiam vagy kislányom, mikor fejezed be, akkor nem tudja, hogy mit kérdeztek tőle. Fogalma. Az osztatlan szent idő a végtelen idő. Az osztatlan szent idő a szent révület. Az osztatlan szent idő a csillag. Az osztatlan szent idő a mag. A magba sűrűsödő, alvó mindenség. Minden magba ott sűrűsödő, amíg alvó mindenség. Egyetlen egy példát erről az osztatlan szent időről. Moldvában vagyok barátaimmal, 5-en megyünk el egy moldvai Csángó magyar poros utcán, ahol nyugodtan játszhat egy 4 éves kör körül kislány a porba, mert minden héten egy autó, egy Dacia mondjuk, döszög el ott ezen a poros utcán. Húzza a port a szoknyája alá. és amikor kellő mennyiségi por ott van már a szoknyája alatt, akkor belepisül, és pogácsákat formál belőle. Én szóltam a társaimnak, hogy ne zavarjuk ezt a kislányt, mert ő most éppen anyának készül. Ki gondolkodott a felnőttek közül a Freud pápa által irányított, agyamosott felnőttek közül azon, hogy az ember létezőn kívül nincs más létező, aki kicsi gyerek korába, vagy kicsi korába anya szeretne lenni. Jól tudjuk azt, hogy az emlős állatok, és minden más olyan létező, amely hasonlóképpen szaporodik, mint az ember, nemzéssel szaporodik, csak akkor lesz anya, amikor ivar ér. A kismacsa nem játszik anyát, a kisborjus. Egy másfél éves kislány anyát játszik, akkor is anyát játszik, ha nincs kisöccse, vagy kistestvére. Nem látja anyától, hogy ő mit csinál vele. Ez a szűz anyaság. Ez a döbbenet. Ez a szűz anya. A szó legteljesebb értelmében. Ennek semmi köze a testhez. A lélek tiszta, tényes bizonyítéka. A szűz anyaság. Sütötte ott a pogácsát, és hogy csinálják ezek a kicsit? Hogy söpör, hogy főz? Hogy teszi tisztába a gyereket? Hogy gondoskodik róla? Hogy gondoskodik öregapáról, öreganyáról, mint az is kicsi lenne, rászorulna ennek az apróságnak a gondoskodására. Szóval hangosan mentünk el mellette, mert a városi ember az mindig szeret beszélni. Észre se vette. Nekem az a véleményem, ha akkor ott, ebben a moldvai faluban, ezen a poros utcán, a román hadseregnek valamelyik páncélos dandárja dübörög el, leverendő az egyik zsírbölgyi bányásztrájkot, ez a kislány azt se veszi észre. Ő Isten tenyerén van, szent szédületbe és révületbe, ő anyának készül. Ha szól az ember a gyereknek, mert időnként szólni kell, mert evédő jött, és ő még mindig játszik, úgy néz ki ebből a játékból, mint amikor apa két üveg sörnél többet megívott. De a részegecske tekintette. Igen, akkor le kell neki szállni Isten tenyeréről. Jé, ebédelünk. Ezt a törvényt, íratlan törvényt sértjük meg a legjobban. Jó szándékkal a gyereknek az idejét, a kicsi gyerekét szépen behoztuk. Télórás meg órás foglalkozások. Az osztatlan szent idő darabokra szaggatjuk, darabokra. Tépjük, szaggatjuk. Nem elég az, hogy felnőtt időnk is szétszaggatunk, hogy semmire nem érünk rá. Irigyek vagyunk a gyerekre, irigyek vagyunk a legszentebb állapotra, a révületre. Miért bántjuk őt? Csodálkozunk, ha kezelhetetlen a gyerek. Miért csodálkozunk, ha már nem tud egyedül játszani? Csodálkozunk azon, ha az óvodás gyerek az televíziófüggő lesz, mert televíziófüggő lesz. A valóságos élete helyett virtuális élet tölti ki és be. Csodálkozunk azon, hogy a felnőtt társadalom java meddő. Mindenféle szempontból. Igen, tessék tiszteletbe tartani a három alapfirkával is. A három alapfirkával a gyerek megerősödik azokban a tulajdonságokban, amelyek nem ketten vannak, hanem hárman. És a harmadik, a pont, a folt, a kicsi karika, a mag. A harmadik, az Isten tenyere. a harmadik a szent révület. De jó lenne nekünk is, bennőtteknek, szanaszét tépjük saját időnket, teljes feszültségbe, idegességbe, alig megállapodva. De jó lenne néha visszakerülni Isten tenyerére. Ott rendeződni, mert rendeződni csak ott lehet. Csak ott lehet. Egy történet, aztán mutatom a gyerekrajzukat, mert eddig csak én térkáltam erre akármire, hadd ne minősítsen, minősítő magát. Szolnokon, télidőben egy csomó asszony van jelen a népfőiskolai alkalmon, ez a téma. Ez a téma, és a téma kapcsán mondtam, hangsúlyan mondtam, hogy ha ezt a szálka firkát teszi a gyerek, mind a két nemű teszi egyébként, annak ellenére, hogy férfi természetű firka. És föltépi a papírt ceruzájával, meg összetépi, gyűri, dobja el. Ne szóljunk rá. Ne szóljunk rá, mert százszor újra meg újra elkezdi. Neki szükség van arra, hogy ebből a tulajdonságból, ebből a tulajdonságból, ebből mennyi született vele. Ilyenkor nem esztétizál, ilyenkor nem Rembrandt akar lenni, ilyenkor ő kipróbálja magát a világba, ahol neki majd felnőtté kell válnia. Szóval ott van a sok asszony, rajtam kívül csak egy férfi ember volt. Férfiak általában bányában vannak, itt hála Isten nem. A szülői értekezletre is asszonyok járnak. Asszonyok járnak. Egy férfi ember rajtam kívül, az egy 4 éves kisfiú volt, Danika. Ott ült anyjának az ölébe, nyilván anyja nem tudta sehova adni ezt a kisgyereket, kénytelen volt elhozni magába. Danika csúszkált anyjának az ölébe, egy felnőtt ember mutogat, aztán egy idő után abba hagyta a csúszkálást, mert nagyon tetszett neki, hogy én mutogatok, mert én szeretek mutogatni. Nagyon szeretem megmutatni azt a formát, amiről beszélek, ha az mutatható éppen. Aztán Danika együtt volt. Nem a beszéddel, hanem azzal a mozgással, amit ez a bácsi, aki számára idegen volt, ez ott tett neki. Neki ez játék volt. Időnként nagyokat kacagott. Amikor mondtam, hogy a szálka firkával, amikor az ember így csinál a kezébe, akkor óvatatlan is azt keresi, hogy hol van az a gyurcsány. Akkor csak megyet már nagyon. Mert fölhergeli vele. Nagyokat kacogott ilyenkor, akkor még nem volt gyurcsány államista. De valami példát hoztam. Szóval el volt Danika. El volt, mert a gyerek szereti a játszó ember. Tényleg, hova lett a homo ludens? Hova lett a játszó ember? Hova lett? Ha óvodában, farsangon, és farsangkor én elkezdek munkázni, akkor 2-3 gyerek sírva fakad. Megy az óvónénéhez, hogy Jóska bácsi része. Ugyanis apját akkor látja munkázni, ha apja része. Hol a homo ludens? Hagyjál már engem, gyerekem! Agyon macerálok a munkahelyen. Nem elég, hogy 2 műszakot dolgozom, értetek? Hol a homo ludens? Gyerek szereti a játszó ember. Szereti azt az embert, erre van hitelesítve, akinek él a szeme. Szereti. Szereti azt az embert, akiben érzi, hogy amit mond, az azonos azzal, aki mondja. Minden kisgyerek a hiteles emberre van. Ráállítva. A hiteltelen embert nem szeret. És azt meg lehet érezni, a gyereket nem lehet becsapni. Tehát Danika el volt, fél idő következett, itt nem lesz fél idő most. Fél idő következett, és Daninak folyt az óra télidő lévén, nem ilyen tavaszi tél volt, kemény tél volt, Édesanyja, kapok egy papír zsebkendőt valakitől? Édesanyja adott neki egy papír zsebkendőt, megint elfelejtettem, kellék zsebkendőt hozni magamnak. Jó, köszönöm szépen, Flóra már kisegített engem. Ezt ki is lehet nyitni? Adott neki egy papír zsebkendőt, hiszen egy 4 éves kisfiúnak kell tudni kifújni az órát. Dani körbenézett, és rajta kívül csupa-csupa asszonyül tud, talán azért, talán másért, dübe jött, és a megkapott zsebkendőt azt így elkezdte tépni. Nagyon határozott volt. Szóltam. Olyan piros lett, mint itt az a pólóni. Hatalmas indulatba jött. Anya adott neki még egy papír zsebkendőt. Ilyen nem fordult elő Daninek a történetében nyilván, mert furcsán nézett anyjára. De mivel megkapta ezt a második papír zsebkendőt is, és benne volt ez a nagy löttyös férfi indulat, természetesen tovább tette a tépést, így hogy és minden tépésnél ránézett anyjára. Mikor jön a mafla? Igen. És elment az indulata, nem jött a mafla. Csönd lett, ennél nagyobb csönd, mert ott nem egy felnőtt ember, hanem egy gyerek csinált ezt a tépést, és teljes indulattal tette a szárkat írkát. Valami miatt. Lehet, hogy azért, mert annyi ember előtt nem akart összemaszatolni az órát, mert biztos már előfordult nála, hogy összemaszatolt az órát, miközben ki akarta törölni. Lehet, hogy másokkal volt rá. Lényegtelen. Elszégyelte magát. Ez az, ami belőlünk felnőttekből már hiányzik. A türelem, amit anyja művelt ott. Türelmes volt, megvárta, ami fia elszégyelne magát. Az ember később jön haza, de memett egy pofa sörrel kocsmába valamelyik kollégájával, akkor az asszony, anélkül, hogy az ember mondaná, hogy miért jött később, már mondja magáért, sodrófa már nincsen, de a sodrófának megfelelő szó özön az zuhog az emberre, és ha az asszony találkozott egy barátnőjével, és két asszony olyan hosszan el tud beszélgetni a csúdot, ő is megkapja magáért. Ő is megkapja. Türelmetlenek meg vagyunk egymással. A felnőtt a felnőttel, a felnőtt a gyerekkel, állandóan. Tépést csinálnak. Dani miután elszégyelte magát, Lenézett maga elé, mert aki elszégyeli magát, az úgy lesüti a szemét. És aki elszégyeli magát, az a lábából ezt a fészek formát valósítja. Zavarba van. Így neszel a lábából. Dani nem a lábából neszel, lekéreckedett annyi ölébe. Legugolt, akkor már a második része elkezdődött az előadásnak, és ezt fölteszem, mert nem lehet látni, mert és keverte a tépést. És türelemmel keverte, a fészek formát csinálva. Miután alaposan megfőzte, egyre nyugodtabb lett, Dani minden tépésből, még mindig csak maga elé nézett, minden tépésből gondosan gombócot formált, aztán oda megy mindenkiért, és mindenki kapott tőle egy gombócot. Dani bocsánatot kért. Azt nem merte mondani senki, hogy én Danival előadás előtt összebeszéltem. hogy majd én mesélek a gyerek tulajdonságáról, te pedig légy szíves, illusztrálj. Gyönyörű.